Kedves hallgatóm! Zakariás próféta könyve 11. részének 12. versében ezt olvassuk. Akkor ezt mondtam nekik, ha jónak látjátok, adjátok meg béremet, de ha nem, akkor tartsátok meg. Ekkor kifizették a béremet, 30 ezüstöt. Ez nagyon kiemelkedő profécia, amely szó szerint csodálatos módon beteljesedett. Figyeld meg Máté evangélista följegyzését. Akkor a 12 közül egy, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és így szólt. Mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt? Azok 30 ezüstöt állapítottak meg neki. Máté evangéliuma 26. részének 14. és 15. verse. Ez pontosan az az összeg, amelyet Zakariás próféta említ. Nagyon érdekes, hogy a főpapok nem akartak túl sokat fizetni. Kíváncsi vagyok rá, hogy Júdás nehezen egyezette bele ebbe az összegbe. Ekkor kifizették a béremet. 30 ezüstöt. Máté evangéliuma 27. részének 9. és 10. versében találunk még valami más nagyon érdekes megjegyzést is. Ekkor teljesedett be Jeremiás próféta mondása. És vették a 30 ezüstöt, a felbecsültnek árát, akit Izrael fiai ennyire becsültek, és odaadták a fazekas mezőért, ahogyan megparancsolta nekem az Úr. Jeremiásnak nagyon sok mondani valója volt a fazekas mezejéről. Ahogy azt látjuk, könyvének 18. és 19. fejezetében. Az Úr pedig ezt mondta nekem, dobd oda a kincsek közé ezt a becses értéket, amire engem becsültek. Fogtam tehát a 30 ezüstöt, és odadobtam az Úr házának a kincsei közé. Zakariás próféta könyve 11. részének 13. verse. Ezt a becses értéket. Ezt a kifejezést némely fordítások fejedelmi értékként adják vissza. Azt hiszem, még jobb szó volna a káprázatos érték. Hallottad-e már ezt a kifejezést? Ez káprázatos ár ezért és ezért az áruért, amire engem becsültek. Képzeld magad elé a 30 ezüstöt. Nagyon keveset fizettek Jézusért. Nem akartak sok millió dollárnak megfelelő magas árat fizetni azért, hogy valaki átadja nekik Jézust. Csak 30 ezüst pénzt kívántak adni. Milyen jelentéktelen volt ez az összeg? Mit csinált Júdás a 30 ezüst pénzzel? Fogtam tehát a 30 ezüstöt, és odadobtam az úrházának a kincsei közé. Van bizonyos véleménykülönbség e mondat jelentésével kapcsolatban. Egyes írásmagyarázók azt gondolják, hogy ezt az összeget a templom kincsei közé tették. Júdás odament a templomba, és eldobta a pénzt, de a följegyzés ezt mondja, a főpapok pedig felszedték az ezüstöket, és így szóltak. Nem szabad ezt a templom kincséhez tennünk, mert vérdíj. Aztán határozatot hoztak, és megvásárolták belőle a fazekas mezőt, az idegenek számára temetőnek. Máté evangéliuma 27. részének 6. és 7. verse. Zakariás próféta már évszázadokkal korábban kijelentette, ekkor kifizették béremet, 30 ezüstöt. Ez nem véletlenül történt. Ez a Szentírásnak az egyik legkiemelkedőbb szakasza. Mi az a fazekas mező? A fazekas mező a fazekas magántulajdona volt. Amikor agyagot helyezett forgókorongjára, hogy edényt, vázát, fazekat készítsen, de az agyag nem alakult az ujjainak irányítása szerint, vagy nem akart olyanná válni, mint szerette volna, akkor levette a korongról, és kidobta az udvarra. Az agyag nem volt megfelelő minőségű a formálásra. Haszontalannak tekintették. Jeremiás proféciájában Isten fazekashoz hasonlítja önmagát. Isten veszi az agyagot, az emberiséget, oda teszi a fazekas korongjára, és próbálja a saját elképzelése szerinti edénnyé formálni. De az agyag nem engedelmeskedik neki. Az agyag nem akar úgy alakulni, mint ahogy a fazekas kívánja. Ezért kidobja a fazekas mezejére. Többé nem lehet fölhasználni. Érdekes, hogy az Úr Jézus Krisztus ára 30 ezüst pénz volt, és a papok vették a pénzarabokat, mert nagyon kegyesek voltak, és nem akarták a vér árát vallásos célokra felhasználni. Ezért megvásárolták a fazekas mezejét a szegények temetőjéül. Az Úr Jézus nagyon hosszú időn át dolgozott a fazekas mezején. Megvásárolta azt, de nem 30 ezüst pénzért. Teljes árat adott érte. Jóval nagyobb összeget, mint amit bármennyi arannyal vagy ezüsttel ki lehetne fejezni. A saját drága vérét. Olyan árat fizetett, amivel az egész világot meg tudta vásárolni. Ahol a nyomorult emberiség él, összetörve lelkileg, szellemileg, erkölcsileg. A nagy fazekas, az Úr Jézus, veszi az agyagot, amelyet eldobtak, ráteszi a körülmények korongjára, és tisztességre szóló edénnyé formálja. Mi vagyunk az agyag, ő a fazekas. Még az elutasításnak ezekben a napjaiban is dolgozik a fazekas mezején. Azután eltörtem a másik botomat is, az egyetértés nevűt, és ezzel felbontottam a testvéri viszonyt Júda és Izrael között. Zakariás próféta könyve 11. részének 14. verse. A második bot eltörése azt jelzi, hogy a pásztor és Izrael között minden kapcsolat teljesen megszakadt. Mintha Isten ezt mondta volna, amikor eladtatok engem, amikor a pogányok kezébe juttattatok, hogy keresztre feszítsenek, felbontottam veletek kötött szövetségemet. Titus, a római hadvezér, hamarosan ideérkezik, és szétszór titeket az egész világon. Mesiásuk megérkezett, de a nemzet elutasította őt, és a zsidó nép szétszóródott az egész földkerekségen. Azután ezt mondta nekem az Úr, most még szerez magadnak bolond pásztorhoz illő holmikat. Zakariás könyve 11. rész 15. vers. Azt hiszem, ez egy másik példázat, amit lejátszott Zakariás. Megint kezébe vette a pásztor eszközeit, mert olyan pásztort fogok támasztani az országban, aki az elveszettekkel nem törődik. Az elkóboroltakat nem keresi meg, a sérülteket nem gyógyítja, a fáradtaknak nem viseli gondját, de a kövéreknek a húsát megeszi, és körmeiket letördeli. Zakariás könyve 11. rész 16. vers. Zakariás bemutatta a jó pásztort, akit 30 ezüst pénzért eladtak, majd odavittek ellenségeikhez, és keresztre feszítették a rómaiak. De a kereszt bronzoltárrá vált, ahol Isten báránya meghalt, hogy elvegye a világ bűneit. Ő lett az a jó pásztor, aki életét adta a juhokért. Most Zakariás próféta bemutatja a bolond pásztorokat, akik jóval később jelentek meg a történelemben. Krisztus eljövetele és az Antikrisztus megérkezése között van egy hosszabb időszak, amivel Zakariás egyáltalán nem törődik. Izrael maradék népének prófétál, melynek tagjai visszatértek Palesztinába a babilóniai fogság után. Ha azt gondolod, hogy a próféta egyházi korszakra gondolt, akkor teljesen tévedsz. A bolond pásztorok azután jönnek, miután Isten teljesíti céljait az egyházzal, és ismét Izrael népéhez fordul. Figyeljük meg, hogy az Antikrisztus miként bánik Izrael népével. Aki az elveszettekkel nem törődik, az elkóboroltakat nem keresi meg, a sérülteket nem gyógyítja, a fáradtaknak nem viseli gondját, de a kövéreknek a húsát megeszi, és körmeiket letördeli, lenyírja a juhokat, és megöli, hogy táplálékává legyenek. Mennyire ellentétes ez a jó pásztorral, aki életét adta a juhokért. Az Úr Jézus ezt mondta: én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be. Ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. János evangéliuma 5. rész 43. vers. Őszintén kijelentve, amikor elkezdtem szolgálatomat, azt gondoltam, hogy nagyon távol vagyunk még az Antikrisztus megjelenésének korától, mert sem a világ légköre, sem a pszichológiai háttér még nem érett meg egy személy megjelenésére. Azonban hosszú utat tettünk meg azóta, hogy lelkipásztor lettem. Ma, amint visszatekintek az elmúlt évtizedekre, azt hiszem, hogy a világ már megérett az Antikrisztus eljövetelére. Nem azt értem ezen, hogy rövidesen megérkezik, mert ezt nem tudom pontosan. Csak Isten ismeri ezt az információt. De meg vagyok róla győződve, hogy ha valaki megjelenik a színen, aki nagy ígéretekkel és fellengzős szavakkal igyekszik bemutatkozni, és az Antikrisztus ért ehhez, és aki békét ígér a világnak, meg hirdeti, hogy rendet teremt abban a káoszban, amiben vagyunk, és meghozza a virágzást, akkor a világ tárt karokkal fogadja. Azt gondolod, hogy a világ megkérdezi majd, hogy az égből vagy a pokolból érkezett? Nem hiszem. Nem gondolom, hogy az emberek törődnének azzal, hogy honnan jön az Antikrisztus. Korunkban úgy tűnik, minden ország elfogad szinte bármilyen politikai vezetőséget. A világnak nem váltak áldására a nagy vezetők. Bizonyára a mi országunknak sem. Most már felkészültünk az Antikrisztus megérkezésére. Eljövetelének ideje ugyan még nagyon távol lehet, de már sokkal inkább megfelelő a légkor arra, mint amikor elkezdtem lelkipásztori szolgálatomat. Jaj a mi haszna pásztornak, aki elhagyja a nyájat, fegyver járja át a karját, meg a jobb szemét, száradjon el a karja, vakuljon meg a jobb szeme. Zakariás próféta könyve 11. részének 17. verse. Itt mi haszna pásztornak nevezi a próféta, ami azt jelenti, hogy nem való pásztornak, nem alkalmas, nincs értéke, nagy szélhámos. Dr. Merrill Unger, kiváló héber tudós, ezt a verset így fordította le: jaj nekünk, ez méltatlan pásztor, a nyáj szétszórója. Fegyver támadjon ellene és jobb szeme ellen. Karja teljesen száradjon el, és jobb szeme teljesen vakuljon meg. Ez a bolond pásztor semmit sem használ, de a világ mégis utána megy. Amikor Izrael elutasította a jó pásztort, aki az ígéretek útján jött, szétszóródtak az egész világon. De az az evangélium, amiről az Úr Jézus megmondta, hogy Jeruzsálemből indul el, és eljut a föld végéig, már hallható a világ minden részében. Személyes meggyőződésem, hogy a rádió segítségével képesek vagyunk eljuttatni az evangéliumot a föld legtávolabbi sarkába is. Az evangéliumot már régóta prédikáljuk, több mint 1900 év óta. Aztán majd megjelenik ez a hamis pásztor. Haszontalan, de mindent megígér. Elsőrangú politikus lesz. Mindent vállal, ami csak elképzelhető, vagy egyáltalán el sem képzelhető. Jaj a mi haszna pásztornak, aki elhagyja a nyájat. A jaj kifejezés héberül hoj, és ennek hangzása érzékelteti a bekövetkező bajt. Hoj, hoj, hoj. Fegyver járja át a karját, meg a jobb szemét. Száradjon el a karja, vakuljon meg a jobb szeme. Mit jelent ez a leírás? Szemével nem védelmezte a juhokat, hanem ellenőrizte őket, hogy meglássa, melyik a legkövérebb közülük, hogy megehesse. Karjával nem irányította a vesszőt és a botot, hogy védelmezze a juhokat. Ehelyett kiszolgáltatta őket a rablóknak és vadállatoknak. Isten azt mondja, hogy ítélet szakad rá. Jobb szeme megvakul, és karja elszárad, megbénul. A jelenések könyvében azt olvassuk, hogy Isten megítéli a hamis pásztor, az antikrisztust, vagyis a tűz tavába veti őt, mielőtt az ördög oda kerülne. A hamis pásztor, az antikrisztus valójában az a személy, aki a nagy nyomorúságot bevezeti teljes tombolásában. A nagy nyomorúság első részében Izrael abba a csalódásba esik, hogy az antikrisztus az ő jó pásztoruk, de amikor felfedezik valódi jellemét, akkorra már világdiktátorrá válik, és a világ hadseregei felvonulnak Jeruzsálem ellen. Mennyire más a mi pásztorunk, akiről Dávid ezt írta. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vessződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem, ellenségeim szeme láttára. Megkened fejem olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Az Új Szövetségben maga az Úr Jézus Krisztus tett bizonyságot arról, hogy ő az ő népének jó pásztora. Ezeket mondta. Bizony, bizony, mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló. De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyéimet, és az enyém ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért. Imádkozzunk! Uram Jézusom, köszönöm, hogy pásztorságod alatt élhetek. Segíts meg, hogy mindig kövesselek téged, és bízzam gondviselésedben és jóságodban. Ámen.